készül a Mimix Fold folytatása, legalábbis az Android Authority értesülései szerint ez mindenképpen így van. Ugye szépen lassan jönnek ezek a hajtható kijelzős eszközök, Huawei Mate X2, meg hát ugye a Galaxy Z Fold, illetve Flip család az nagyon szépen megy, de a Foldról talán még kevesebben hallottak már, mint a Mimix Foldról, ami jó eséllyel Mix Fold 2 néven jöhet majd, és ez nem véletlen, hiszen alapvetően nem volt egy túlságosan nagy példányszámban elkészült eszköz, és nem is volt elérhető Európában, csak a kínai régióban lehetett megvásárolni. Az újdonság viszont remélhetőleg már egy globális modell lesz, és amit jelenleg lehet róla tudni, az az, hogy a külső kijelzője az egy 6,52 hüvelykes, tehát viszonylag nagy külső kijelző lesz, a belső kijelző pedig közel négyzetes kialakítással 8 hüvelykes lehet, AMOLED technológia lesz mind a kettő, és lesz benne egy óriási aksi, legalábbis kategóriáján belül óriásinak számító 5000 mAh fölötti akkumulátor lesz benne, amit 120 watt-tal lehet tölteni, ugye ismerjük a Xiaomi-nak a 120 wattos gyors töltését, és a gyakorlatban is 15-16 perc alatt 0-ról 100%-ig föl tudja tölteni, úgyhogy ez mindenféleképpen lesz az új Mimix Foldban, viszont sokkal többet egyenlőre még nem lehet tudni róla.
5 milliárd forintos kerettel 2022. februárjától kezdődő programban bruttó 20 ezer forintos támogatást kaphat mindenki, aki 4G vagy 5G képes készülékre cseréli régi 3G képes készülékét. Ez egy mai egészen friss hír. A bejelentést Karas Mónika, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke tette meg Budapesten, aki kiemelte, a digitalizációnak nem lehetnek vesztesei, az okostelefonnal elérhető szolgáltatások egyre inkább nélkülözhetetlenebbé válnak. A programot az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen valósítják meg, azt az NMH költségvetéséből finanszírozzák, a Netrefen oldalon minden részletes feltételt meg lehet találni. A hatóság adatai szerint mintegy 500 ezer készülék lehet érintett, amelyek 3G hálózatot használnak jelenleg.
Ami egyébként érdekes, hiszen azért ezek nem mai eszközök, tehát azért azt látni kell, hogy...
Én nem tudom, egyébként lehet, hogy van, aki 3G-n használja. Miért használ? Tehát, hogy...
Igen, alapvetően ugye, hogyha belegondolunk, akkor mondjuk még az iPhone 4 még 3G-s volt 2010-ben, aminek már azért idestóval 11 éve. Szóval
egyébként
érdekes.
Én ezt a félmilliós készülék számot nagyjából reálisnak érzem, tehát valószínű ebben egy csomó szögegyszerű, nem tudom, most mondhatnék, Nokia jut eszembe elsőnek, és nem azért, mert itt a Nokiát akarom kiemelni, csak ugye a Nokiának vannak még meg ezek a klasszikus, nyomógombos, megbízható készüléke, ilyen nem okos telefonja, és szerintem sokan használnak olyanokat egyébként.
Igen, és azok kétgések, vagy 4G-sek.
Azok között volt egy csomó 3G-s egyébként, és tényleg 10 éve. Tehát, hogy 10 éve megjelent, azóta működik, aksit se kellett benne cserélni, és hát akkor most le lehet majd egy ugyanolyan 4G-sre. Kérdés, hogy azzal így tulajdonosan sokkal előrébb van-e. De hát annyival igen, hogy gyakorlatilag egy ilyen támogatás az tudja fedezni.
És ami érdekes, hogy nem nagyon volt sem minimum összeg a vásárlandó készülékre, sem semmi más kitétel. Igaz, hogy még pontosan látnunk kell majd, hogy mi a teljes támogatási szabályzat, de úgy tűnik, hogy rugalmas lesz viszonylag, legalábbis reméljük.
Így van. Az IMF szerint a kriptopénzes őrület veszélyezteti a pénzügyi stabilitást. Minden hétre kell, hogy egy ilyen hír is jusson. Az IMF helyében én is rendkívül aggódnék egyébként, egy olyan kriptovaluta láz lenne a világban, amire semmi kontrollom nincs, de azért valószínű itt egy picit azért mélyebb tapasztalat meg szakértői vonal is ebben benne van. A 2021-es globális pénzügyi stabilitási jelentés szerint a kriptovaluták gyors terjedése olyan pénzügyi rendszerhez vezet, amely kevésbé korlátozó hozzáférést enged a gyors és könnyű vásárlási módokkal szemben, főleg a fejlődő régiókban. Ezen túl azt is megemlítik, hogy a stablecoinok segíthetnek megelőzni a hivatalos fizetőeszközök magas inflációját. Bár a kriptoeszközök rendelkeznek pár előnnyel, az IMF állásfoglalása szerint a kriptoménzek terjedése veszélyezheti a pénzügyi stabilitást, méghozzá azok igen magas volatilitása miatt. A közlemény szerint ezek a kilengések nem csak nehezen nyomon követhetőek, de nehezen is szabályozhatók, mert megkerülik a tőzsdével és tőkével kapcsolatos korlátozásokat, főleg a fejlődő gazdaságokban. Így a kriptovilág az állásfoglalás szerint veszélyezteti a monetáris politikát, továbbá segíti az adókedvést. Az IMF szerint a kriptotőzsdék tranzakciós költségei magasabbak, a folyamatai pedig lassabbak lehetnek a digitális pénzhez viszonyítva. Példaként Indiát említették, ahol a tranzakciót több eltérő rendszeren kell monitorozni. Ezen felül pedig úgy tartják, hogy a kriptoeszközök veszélyeztetik a befektetők védelmét és működési kockázatokat teremtenek. Tehát minden baj van a kriptovalutákkal. Egyébként tény, ami tény, hogy tehát a kriptoőrület mögött nem az van, hogy ezek olyan nagyon megbízható fizetési eszközök, és a forint, vagy az euró, vagy a dollár helyett használná bárki, hanem egyszerűen egy növekvő lufiról van szó, amiben sokan beszállnak, és azt remélik, hogy ha vesznek...
Igen, a láthatatlansága az nagyon sokaknak vonzó.
És... Igen, és ez viszont tény, tehát azért ne, ugye ezekről nehéz statisztikákat alkotni, mert olyan dolgokat, bocsánat, hogy a szabadba vágtam Ákos, tehát olyan dolgokat nehéz elemezni, amik pont, hogy láthatatlanok, de hát állítólag azért az ilyen illegális pénzforgalmak, nem tudom, fegyverkereskedelem, meg ilyesminek jelentős része az kriptókon keresztül zajlik, hiszen gyakorlatilag egy pendrive-on át lehet vinni egy fizikai, tehát egy ország határon a zsebünkben több milliárd eurót, vagy forintot, vagy dollárt, ezt azért egyébként elég nehéz lenne kivitelezni.
Viszont van egy ezzel kapcsolatos hírünk, ez pedig, hogy a Compound nevű kriptopénz platform egy rendszerhiba miatt állítólag 162 millió dollár értékben osztott le ingyen tokeneket a felhasználók kriptotárcáiba egy hiba miatt.
Hogy reagált az árfolyam?
Hát azt itt most itt nem látom. Az viszont biztos, hogy 51%-át kéne visszavonni a blokkláncnak ahhoz, hogy a probléma megoldódjon, de hát ez nagyon nehéznek tűnik így jelen pillanatban. Maga a Compound egyébként 10,3 milliárd dolláros becsült értékkel rendelkezik, tehát a veszteségben nem megy tönkre, viszont az alapító jó eséllyel nem tudja visszaszerezni a pénzt. Megkérte az érintetteket, hogy adják vissza a tokeneket. 10%-nyi jutalmat ajánlottak annak, aki visszautalja a pénzt. Úgyhogy mindenképpen érdekes, hogy vannak azért ilyen hibák, és ugye sok szempontból a kriptó biztonságosabb is tud lenni, de ezek a ugye, főleg a stablecoinok, de ezek ilyen hibák, hogyha becsúsznak, akkor azért hát, semmiképpen nem vett jó fényt.
Igen, tehát erre nem építelik egy nemzetgazdaságot azért, hogy egy hopp, életlenül kiment, mindenki kapott fél évnyi fizut előre. Hát igen, egyébként nézem itt az árfolyamot, hát nem most van a csúcson, ami azt születi, de hogy így, nem tudom ez mikori hír, de gyakorlatilag október 4-e óta én nem látok különösebb változást.
Október 6-ai a hír.
Hát akkor semmi. Igazából egy kicsi visszaesés volt, de ilyen 2%-nél, és azt már ki is heverte a Compound, úgyhogy ő... Hát akkor senkit nem érdekelt a nap végén. Úgy tűnik. Na mindegy. Befékezi a notebook piacot, az oltás néven írtunk, vagy címmel írtunk egy hírt a ProHardware-en. Hát a Chromebooknak úgy tűnik, hogy egy kicsit távolabbra indulok, szóval a világjárvány az IT piacra, ha most pusztán számokat nézünk, akkor sok területen jó hatással volt. Voltak nyilván negatív hatások is, viszont de a notebookokra való kereset az egyértelműen megemelkedett 2020-ban. Erről talán több alkalommal is beszámoltunk már itt a Szenzorban. A mobilgépeknek egyébként úgy általánosságban is tagadhatatlanul jót tett, hogy számos ország digitális oktatást rendelt el a nehezen kezelhető pandémia miatt, és ennek köszönhetően látványosan nőttek az említett eszközök eladásai. A TrendForce által publikált eredményekből világosan látszik, hogy 2020-ban 28,7%-kal nőtt a notebookok piaca, hiszen az előző éves 160 milliós eladáshoz viszonyítva 260 milliós eredményt sikerült elérni. Pusztán a növekedés várhatóan 2021-ben is kitart, ugyanis az említett piackutató cég 240 milliós eladást vár idénre, ami 16,4%-os bővülés jelentene, ugyanakkor 2022-re már 7,3%-os éves visszaesés prognosztizálnak. A TransForce egyértelműen az oltásokra mutogat, ugyanis a fő felvevő piacon, vagyis Észak-Amerikában, Európában és Japánban folyamatosan nő az oltási hajlandóság, amelynek a következő esztendőre igen magas szintre, ami a következő esztendőre igen magas szintet érhet el, vagyis visszaesik annak a valószínűsége, hogy újra digitális oktatást kell majd elrendelni. A vakcinák legnagyobb vesztesei egyébként a Chromebookok, amelyek ironikus módon a járvány nyertesei voltak. A TransForce szerint az oltási hajlandóság növekedésével párhuzamosan 50%-kal esett vissza az említett kategóriába tartozó eszközök iránti igény.
Minden bizonnyal idén sem lesz 1,5 milliárd fölött a mobilpiac, végül is egy releváns hír ezzel kapcsolatban. Ugye 1,5 milliárdos példányszám, az 2018-ban volt utoljára a mobil piacon, utána 2019 egy hasonlóan erős év volt, ott is 1,47 milliárd eszköz került forgalomba. A 2020 viszont egy visszaesés volt, igaz, hogy nem drasztikus, de az 1,3 milliárd az azt jelentette, hogy két negyed évben is 300 millió alatti mobil piac volt tavaly. Idén viszont a counterpoint nyilvánvaló, hogy ugye a kereslet megélénkülése kapcsán nagyon erős számokat várt erre az évre, viszont most ezen kicsit változtattak, pontosabban mérsékelték a beslésüket, és jelen pillanatban az a reális, hogy 1,41 milliárd okostelefon fog 2021-ben összesen a piacon elkelni, ami nyilván nagyon jó, és nyilvánvaló, hogy ez egy ugyanúgy óriási szám, mint ahogy az 1,3 milliárd is, de a problémát jellemzően nem az okozza, hogy nincs kereslet, hanem hogy nagyon sok gyártó a rendelt alkatrészeinek csak 80-70%-át kapta meg a beszállítóitól. A Counterpoint szerint a Samsung, az Oppo, illetve hát a BBK csoport és a Xiaomi az egyértelmű vesztesei ennek a helyzetnek. Az Apple viszont nagyon jó helyzetben van, és rájuk van a legkevésbé hatással ez a probléma. Viszont az iOS 15-ös verzió az nem megy még mindig olyan jól, mint ahogy az előző és az előző előtti iOS-ek mentek. Jelen pillanatban egy október 5-i számot tudunk mondani, ami 22,84%. Összehasonlításképpen az előző verzió ugyanennyi idő eltelte után már 48%-on volt.
Elérhetővé vált a héten a Windows 11. Ugye ezt lehetett tudni, ez egy régóta tervezett dátum, mert még nyáron mutatta be a Microsoft az új operációs rendszert, és hát nem is történt csúszás, tehát az ígér dátumra, ami ezen a héten volt, meg is jelent. Arról beszéltünk talán a múlt héten, vagy a múlt előtti héten, hogy a Microsoft Store az sokkal nyitottabb lett, a rendszer sötét módja is megújult, a hangok terén is vannak változások, és hát a starter előtti időszak egyik legfontosabb kérdése végig az a minimum rendszer követelmény maradt, amelyből nem igazán engedett a Microsoft, ezt egy kicsit jobban ki is fejtem. Az eredeti adatok alapján úgy volt, hogy az új operációs rendszer futtatása az legalább Qualcomm 7-es vagy 8-as sorozatú SoC, valamint 8. generációs Intel, vagy minimum Zen 2 magokkal dolgozó AMD processzor szükséges. A Zen 2 az ugye a Ryzen 3000-es sorozatot jelenti, ami egy elég kúrens dolog, és hát vannak a sima Zen magos Ryzen 1000-es, meg a Zen plusz magos Ryzen 2-es sorozatba tartozó processzorok, amik kiváló erős processzorok, tehát igazából így
még gémerek. És nem régiek.
Gémerek, hát most viszonylag nem is tudom, 5 évesek?
Hát egy operációs igen, Windows de mondjuk, 11 esetén ez.
Igen, és akkor Microsoft reagált, hogy hát dolgoznak itt a lazításon, és arra jutottak, hogy a korábbi minimum processzorok mellé felveszik az Intel Core X és Xeon W sorozatokat, illetve a Core 7820 HQ processzort, de utóbbi csak akkor, ha olyan eszközben van építve, amely megfelel a vállalat DCH követelményeinek, ilyen például a Surface Studio 2. Tehát, hogy nem igazán történt előrelépés, és hát tényleg ez az első generációs Zen magokkal dolgozó AMD processzorok tulajdonosainak kár, illetve hát azért a 7. generációs Intel, tehát a Kaby Lake megoldások is abszolút használható megoldások a mai napig, úgyhogy ebben nem nem történt nagy megoldás. Egyébként van rá alkalmazás, le lehet tölteni a vállalatnak a PC Health Check programját, amely megnézi a hardware képességét, és megmondja, hogy a Windows 11-nek megfelel az adott PC-je vagy sem.
VBS néven jön egy ilyen virtualizáció alapú biztonsági szett, ami a friss telepítéseknél minden esetben adott lesz, viszont ha frissítjük a rendszert az előzőről, akkor nekünk kell manuálisan aktiválni, tehát ezt mindenféleképpen nekünk kell majd megcsinálni, és az OEM-ek pedig abban szabad kezet kapnak, hogy a már kiadott PC-jék esetében az előtelepítés során milyen megoldással integrálják ezt a virtualizációs biztonságot, illetve hogy bekapcsolják-e vagy nem. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy újdonság. A háttér folyamatokat optimalizálja még erősen az új Windows, az alvó mód fog sokat javulni, és amikor felébresztjük a rendszert, akkor a Windows Hello az gyorsabban fogja felismerni, hogy a gazdája ül a számítógép előtt. Úgyhogy sok újdonság van benne, és folyamatos lesz gyakorlatilag az átállás, és ingyenes lesz a Windows 10-ről.
Igen, egyébként a neten nyilván mindenféle bemutató videókat meg lehet nézni, szerintem érdemes is, mert egyébként tényleg dögös lett. Tehát, hogy a kinézettel a UX-el nincs.
Ilyen letisztult, probléma. Nagyon szép, tényleg, igen. Tényleg szép. Volt róla szó korábban, hogy Android alkalmazásokat is fog futtatni. Ugye ez takarja azt, hogy nyitottabb lett a Microsoft Store. Nem arról van szó, hogy most majd APK-kat fogunk telepíteni itt a első szériás új Windowsra, de ettől függetlenül erre is lehet számítani, és ez is mindenképpen jó hír.
Na és kapcsolódik ehhez, hogy az AMD pedig teljesítményvesztésre figyelmeztet a Windows 11-el kapcsolatban. Ugye hát az előzmények fényében, hogy a sima Zen magas processzorok kimaradtak a támogatott processzorok közül, ez annyira nem meglepő. Az AMD a Windows 11 megjelenésével párhuzamosan figyelt fel pár olyan problémája, amelyeket korábban nem detektáltak a Microsoft-tal közös tesztelés során. Utóbbinak több oka is lehet egyébként akár az is, hogy a Windows 11 beta kiadásával még jól működtek az AMD hivatalosan is támogatott processzorai, viszont a végleges kódba gondok kerültek. Az AMD szerint két különálló probléma miatt is teljesítményvesztés okozhat a Windows 11 használata a processzoraiknál. Az egyik gond az, hogy az L3 gyorsítótár elérési ideje a megszokott háromszorosára is nőhet. Ez a legtöbb alkalmazásban 3-5% közötti, míg a játékokban 10-15%-os teljesítményvesztés jelenthet.
Ami azért sok.
Ami azért mérhető. A másik jelenség pedig abból áll, hogy a rendszer nem feltétlenül a legnagyobb magra osztja ki az egyes ide való folyamatokat, ami a legalább 8 maggal rendelkező és 65 wattosnál nagyobb TDP-vel rendelkező, vagy hát fogyasztási osztályba tartozó processzoroknál érezhető sebességdeficittel jár. Mivel ezek jól működnek a Windows 10 alatt, így szoftveresen a Windows 11-ben is nyilván javíthatók, vagy javíthatók lesznek, és a Microsoft-tel együttműködve készül is két frissítés, amely megoldja a problémákat, de a javító csomagok várhatóan azért nem holnap fognak megjelenni, bár arra lehet számítani, hogy még ebben a hónapban publikálják majd őket. Az AMD egyenlőre azt javasolja, hogy a frissítések megérkezéséig az ügyfelek használják tovább még a támogatott Windows 10-et.
És akkor ha már szoftver, akkor van One UI 4.0 beta is. A Samsung Members alkalmazáson keresztül regisztrálhatnak a Galaxy S21, S21 Plus, illetve S21 Ultra tulajdonosai. Elsőként Dél-Korea és Németország, nem sokkal később pedig India és az Egyesült Királyság is bekerült abba a körbe, ahonnan lehet regisztrálni. És nyilvánvalóan ez folyamatosan bővül. Ugye friss Androiddal, 12-es Androiddal működik az új One UI 4.0. Legnagyobb újdonsága a virtuális RAM bővítés, aminek segítségével akár 4 GB-tal is kitolhatjuk a RAM-ot virtuális módon a tárhelyből leválasztva. Lesznek benne ezek az új materiál jó témák, amik ugye a Google-nek a sajátjai, és letisztultabbá teszik a One UI-t, hogyha a felhasználó úgy szeretné, és nyilván van rajta októberi biztonsági csomag, új widgetek, csomó apró javítás, de nyilvánvalóan ez egy beta szoftver, tehát most még aki feltelepíti, az számoljon azzal, hogy lesznek benne kisebb-nagyobb hibák.
És végére egy hardveres hír ismét, belső hangkártyát dobott piacra a Kreatív. Hát én nem hittem volna, hogy ennek még van óriási piaca, de úgy tűnik, hogy van Soundblaster Audigy FX V2 néven. került a boltok, hát leginkább a virtuális boltok polcaira ez az eszköz, és nem csak a prezentált hangminőség tekintetében fejlődött az előbb modellhez képest, de jár hozzá egy Smart Comms kit, ami az online beszélgetéseinkből igyekszik kihozni a maximumot, ez olyan funkciókat takar, mint a push-to-talkot kiváltó voice detect, vagy a két irányú zajszűrést biztosító noise clean in, noise clean out, amelynek hála nem kell a mikrofon beállításaival bibelődnie a felhasználóknak ahhoz, hogy tisztán és jól érthetően hangozzanak az online térben. Ez volt a Szenzor első fele, most jön egy kis reklám, a klasszikus feles hírek, utána zene, majd az új iPhone-ok tesztjével folytatjuk a műsort, maradjanak velünk!